Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 146. adása. Benne ezúttal is két interjúval. A műsor első részében Pignicki Fanni tornász a vendégünk, aki ritmikus gimnasztikában jutott ki az olimpiára, és elég rendhagyó módon éppen egy repülőtéren átszállás közben, vagy átszállásra várva tudtuk őt megszólaltatni arról, hogy hogy alakul a versenyprogramja az olimpiáig, illetve ő volt egyike annak a négy magyar sportolónak, aki a múlt héten az olimpiai formaruhák bemutatóján részt vehetett Párizsban, úgyhogy ez is érdekelt, hogy milyen élmény volt neki ezen a rendezvényen részt venni, képviselve Magyarországot, illetve a sportágát. A műsor második részében egy nemrég még román színekben úszó, marosvásárhelyi illetőségű, most már magyar színekben országos csúcstartó úszóval, Fangli Henriettával beszélgetünk, akitől megkérdeztük azt, hogy milyen volt a váltás a két ország úszósportja között, milyen az amerikai egyetemi élet, illetve a közeljövőre nézve azon gondolkoztunk, hogy vajon megugorható-e az olimpiai szint a kvalifikációs időszakból hátralévő két hónapban, és hogy mire számít az Európa-bajnokságon, ahol bekerült a magyar keretbe. Az Ácsi rovat híreivel zárjuk ezúttal is a podcastet. Benne kicsit elemezgetjük a kézilabda csapataink olimpiai sorsolását, mert hogy kisorsolták a csoportkört, mezőnyét, aztán beszélünk a borzasztóan egyoldalú Veszprém-Szeged mérkőzésről, amit a bajnokságban rendeztek. Szóba kerül a két múlt heti kerékpárverseny, ahol elsősorban a szörnyű időjárás borzolta a kedélyeket. Beszélünk a foci BL-ről, a Fradi bajnoki címéről, illetve az esetleges Gazprom szponzorációról. A tornagyőztes Fucsovics Márton is szerepel a témák között, illetve az is, hogy a pekingi félmaratonon elég furcsa dolgok történtek, illetve egy 23 kínai úszót találtak meg, akik állítólag a tokiói olimpia előtti időszakban pozitív doppingtesztet produkáltak, csak éppen eltusolták az ügyüket. Így néz ki az e-heti hosszabbítás, jó szórakozást kívánunk hozzá!
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. Minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az Esbringa, a Saladblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról! Olimpia.
Itt is van velünk Pignicki Fanni. Szia Fanni, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Éppen a világ másik felén, útközben az isztambuli reptérről beszélgetünk veled, de hogyan érzed magad most, egy nappal az OB után, világkupa előtt, milyen állapotban vagy éppen?
Jelenleg kicsit fáradt vagyok, mivel tegnap este volt az országos bajnokság, így nagyon későn tudtam lefeküdni, és korán kellett kelnem a reptérre való indulás miatt, de a mai nap igazából utazásról és pihenésről szól, így próbálok minél jobban feltöltődni az idő alatt.
Elég érdekes heted lehetett, hiszen mi úgy kerültünk kapcsolatba veled, hogy az egyik kolléganőnk is ott volt ezen az Adidas rendezvényen múlt héten Párizsban, amelyen bemutattátok három másik sportoló társaságában a magyar olimpiai csapatnak a formaruháját, és akkor ezek után, hogy Párizsban hát kvázi ruhamodellként kellett helytállnod, jöttél haza, és jött az országos bajnokság, és most meg már úton vagy egy világkupa versenyre. Normális esetben is, vagy egy hétköznapi esetben is ennyire zsúfolt a te életed, hogy egyik versenyről a másikra, és egyik rendezvényről a másikra?
Ez most ebben az évben kifejezetten sűrűre sikerült. Pont majd számoltam ki, hogy ez a 12. hétvége, hogy igazából otthon sem vagyok. Így ez most tényleg rendkívül sűrű, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultam már egy idő alatt, és nagyon sok minden olyanban volt részem, ami segít abban, hogy egyrészt a pályafutásomban, másrészt az életben is előrébb tudjak haladni. Igen, kicsit nehéz volt most ez a hét, mivel hétfőn értünk csak haza Szófiából az előző világkupáról. Hétfőn rögtön mentem edzésen, mert volt egy-két dolog, amit alakítani kellett a gyakorlatomban. Onnan kedden reggel rögtön utaztam tovább Párizsba a divat bemutatóra, ahonnan csütörtök éjszaka értem haza, és igazából két napom volt, amikor tudtam készülni az országos bajnokságra, de akkor is még voltak olyan dolgok, amiket még változtatni kellett a gyakorlatomban, de úgy gondolom, hogy most már ezek is össze fognak állni teljesen.
Mondhatjuk akkor, hogy az országos bajnokság csak egy állomása volt a felkészülésednek? Pláne egy ilyen sűrű hétnek a végén?
Igen, az országos bajnokság egyértelműen egy felkészülési verseny volt. Megnéztük, hogy a változtatásokban mi az, amit meg fog tudni csinálni nagy versenyen, téthelyzetben, és mi az, amit esetleg még mindig cserélni kell. De nagyon-nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy a kárrontás után hogy tudok visszajönni a többi szerre.
Arról mesélj egy kicsit, hogy ez mennyire gyakori nálatok, hogy szezon közben hozzányúltok a gyakorlatokhoz, és apró módosításokat gondolom, hogy nehezítéseket eszközöltök.
Elég gyakori, általában minden verseny után szoktunk rajta változtatni, attól függően, hogy mi az, amit elfogadnak a bírók, vagy mi az, ami nem sikerült, vagy mi az, amit lehetne még jobban. Így, hát napi szinten azért nem, de legalább heti szinten vannak apró változtatások.
És mondjuk az, hogy egy országos bajnokságot felkészülésnek használja, az más években is hasonlóan szokott működni, vagy most ilyen speciálisan olimpia központú ez a néhány hónap, és emiatt jött ki így a lépés?
Hát általában az évben két főversenyünk van, ha nincs olimpia, akkor is Európa-bajnokság és világbajnokság, így az itthoni versenyek mindig felkészülési versenyként szolgálnak, általában vagy szezon előtt, vagy valami nagyon fontos főverseny előtt szoktak lenni, így igazából ilyen utolsó kontrolledzés szerűen megnézzük azt, hogy mi lesz esetleg, vagy mit kell még az utolsó pillanatban változtatni, és ebben nyújt segítséget.
Elég sok olyan sportolóval beszélgetünk mostanában, akik az olimpiára készülnek, ugye te is az olimpiára készülsz ebben a szezonban főversenyként. Hogy néz ki a felkészülési időszak nálatok? Meg egy kicsit légy szíves, mesélj arról, hogy ritmikus gimnasztikában hogy nézett ki az olimpiai kvalifikációs rendszer, mert azért ez sportról sportra nagyon változik.
Akkor kezdeném a kvalifikációs rendszerrel. Erre a szezonra megint más volt a kvalifikáció, mint az előzőre. Az előző kvalifikációs rendszerben, ami Tokióra volt, egy nagyon-nagyon nehéz és hosszú procedúra volt, mivel hogy alapból már megvolt X-ország kvalifikációja, és az utolsó évben, a COVID évében egy olyan versenysorozat elé állítottak minket, ahol a négy világkupán minden hétvégén teljesíteni kellett, és az alapján volt rangsorolás, az első három szerezte meg a kvótát, és nekem ott nem sikerült, pont negyedikként lecsúsztam, és arra rá volt még egy utolsó esély az Európa-bajnokságon, ha nem sikerült végül akkor megszerezni a kvalifikációt, és mindenki úgy gondolta, hogy ez a rendszer ez nagyon-nagyon kimerítő volt mind a tornászoknak, versenyzőknek, bíróknak, edzőknek, ezért is változtattak erre ebbe az évben, erre a ciklusra. Így most úgy nézett ki, hogy az első három ember a kettővel ezelőtti világbajnokságról szerzett kvalifikációt az országra szólóan, és a tavalyi augusztusi világbajnokságról lehetett még 14 kvótát szerezni, maximum kettőt országonként, és nekem most sikerült megszereznem. De még most lesz egy utolsó lehetőség, az Európa bajnokságon itt van nálunk május 22-26 között, ahol még egyetlen egy tornász Európából esélyt kap arra, hogy kvalifikálja magát az olimpiára, de szerencsére ezen nem kell izgulnunk, így az Európa bajnokságon tényleg lehet élvezni azt, hogy magyar közönség előtt hogyan tudjuk magunkba fűzni a legtöbbet.
Mennyiben volt ilyen szempontból más ez az olimpia előtti, mondjuk az, hogy egy év, mint mondjuk Tokió előtt? Mert azért Tokió előtt egy nagyon-nagyon speciális körülmények között telt az a néhány hónap nyilván a Covid miatt, ahhoz képest, hogy érzed, stresszesebb volt ez a pár hónap, vagy azért még mindig a Covidot rakod előre, úgymond ilyen stressz szempontjából?
Nekem a COVID időszak az nagyon-nagyon nyugalmas volt, mivel egyrészt nagyon kevés verseny volt, és minden zárva volt. Nekem nagyon-nagyon sokat segített a felkészülésben az, hogy ennyire nyugodt körülmények között stabilan tudtam csak készülni. És ehhez képest ez az időszak szerintem kicsit most stresszesebb, mert minden hétvégén versenyhelyzetben teljesíteni, valamint edzéseken is folyamatosan alkalmazkodni, egy-egy nap alatt új gyakorlatok, új elemeket tanulni vagy beépíteni gyakorlatban. De semmiképpen sem rosszabb, csak nagyon más dolgokat igényel, és más energiaszintet, illetve felkészültséget.
Ja, amit talán egy, legalábbis így nekem laikusként, A legnagyobb különbség egy világbajnokság meg egy olimpia között a te sportágadban az az, hogy a világbajnokságon vannak szerenkénti számok, amíg az olimpián csak az egyéni összetett, illetve a csapatverseny van. Neked ez mennyire kedvez a te versenyzési stílusodnak úgymond, hogy csak az egyéni összetettre kell koncentrálnod?
Hát igazából szerintem megvan az előnye is, meg a hátránya is, mert egy-egy szerrel nagyon-nagyon könnyen oda lehet kerülni nagyon az élmezőnyben. Ahhoz, hogy valaki összetettben is bekerüljön, ahhoz viszont négy nagyon jó gyakorlatra van szükség, ami nekem 2021-ben pont a Várnai Miklós kvalifikációs lehetőségen pont összejött, úgyhogy minden négy gyakorlatom nagyon-nagyon magas pontámot ért, és nagyon jól sikerült bemutatnom. Így bennem van a képesség, hogy be tudok mutatni négyet. Sajnos ebben az évben még nem sikerült, de úgy gondolom, hogy haladok afelé, hogy minden négyet stabilan be tudjam mutatni, akár már az otthoni Európa-bajnokságon.
És van egyébként kedvenc szered, mert az eredménysorodból látszik, hogy karikával értél el komoly eredményeket világbajnokságon, világjátékokon, de lehet mondani, hogy ez a kedvenc szered, vagy igazából az a verseny éppen ezen a szeren, vagy ezzel a szerrel jött ki jól neked?
Nincsen kedvenc szerem, minden évet nagyon-nagyon szeretem, mert minden év más stílusú és más készségeket igényel, illetve attól függően is szokott változni éppen, melyiket szeretem jobban, hogy milyen hangulatom van, hogy például a karika gyakorlatom egy komolyabb, hogyha én komolyabb hangulatom van alapból, akkor az éppen aznap közelebb áll hozzám, vagy ha vittes kedvem van, akkor a buzogány gyakorlatom áll aznap közelebb hozzám. Az eredmények igen, tavaly legjobban a karikával jöttek, de szerintem bármelyik gyakorlatomban benne van az, hogy oda tudjak kerülni, akár mint a karikával is. A karikával most kicsit könnyebb, mivel hogy az a régi gyakorlatom megmaradt, így a másik három gyakorlat az még így begyakorlás alatt van, és stabilizálás alatt, de szerintem mind a négy van olyan színvonalú, mint a karika.
Beszéltünk pár szót a Tokiói olimpiáról. Hogy érzed, hogy az a rutin, amit ott összegyűjtöttél, az segíthet neked itt a következő néhány hónapban, és majd nyilván Párizsban is?
Szerintem nagyon-nagyon sokat segíthet. Természetesen nem lehet majd összehasonlítani a tokiói körülményeket a párizsi körülményekkel, mivel hogy Tokióban nézők nélkül voltunk. De óriási tapasztalat tudott arra is, hogy milyen egy ekkora olimpiai faluban lakni, ennyi rengeteg más sportágazó sportolóval találkozni nap, mint nap velük, lenni az étkezdében a magyar csapattagja lenni. Jobban fog tudni fókuszálni és figyelni csak saját magamra.
Az olimpiai helyszínen voltatok már? Volt valamilyen tesztversenyetek?
Nem volt tesztversenyünk, hiszen pont most utólag tudta meg, amint leszállt a gépen Párizsból, hogy ahol volt az Adidas divat bemutató, nekem ott lesz a versenyem.
Ez
Úgyhogy
mondjuk
így
szerencsés.
szerencsére pont előtte is körbejártam, meg föltérképeztem azt a helyzet, pedig akkor még nem is tudtam, hogy itt lesz a versenyem. Így megnéztem, itt, hát ahol bevonultunk hely szerint, és ahol volt a divat bemutató, ott lesz a fő versenyünk, mert mármint, hogy ott fog zajlani a verseny. Egy elég barátságos csarnok nagy, de mégsem annyira tág, mint mondjuk a tokiói. A tokiói az egy óriási csarnok volt, és főleg nézők nélkül nagyon-nagyon hatalmasnak és üresnek tűnt. Ez ahhoz képest egy kicsit kisebb, de nekem nagyon komfortos volt ott bent lenni és bent állni is. Illetve láttam a melegítő csarnokot is, ott volt az öltözőruhánk, láttuk tulajdonképpen láttuk, hogy hol van a bejárat, kijárat, merre lehet közlekedni, úgyhogy most így azt érzem, hogy ezzel is sikerült valamennyire föltérképeznem a területet.
És hogy érzed, hogy az, hogy ott voltatok különböző nemzetekből olyan sportolók, akik készültek az olimpiára, érezted azt a hatást, hogy hú, itt 3 hónap múlva kezdődik a buli?
Igazából azt a hatást éreztem, hogy milyen motiváló itt lenni velük, és hogy egy ilyen előünnepség idézőjelesen, hogy ténylegesen 3 hónap múlva találkozunk itt, és hogy mindenki ott lesz a faluban, és hogy mindenki ugyanazért küzd és harcolnak mindnap. Így az, hogy olyan sportolók között lehettem, akik hasonlóan élik a mindennapjaikat, meg hasonló helyzetben vannak, mint akár én, nagyon nagy erőt számomra is újonnan arra, hogy folytassam tovább az én pályafutásomat.
Az olimpián a ti programotok az eléggé a program végén van, az utolsó hétnek a végén. Ezt gondolom azt jelenti, hogy te nem fogsz ott 2 hétig Párizsban lenni. Hogy néz ki a tervek szerint az olimpiai program neked személy szerint?
Hivatalosan augusztus 8-án van a kvalifikáció, és 9-én van az összetett döntő. Tervek szerint, ha jól tudom, mi augusztus 1-én utazunk, és akkor ott van egy 5-6 nap, amíg megszokjuk a termet, kipróbáljuk a körülményeket, és alkalmazkodunk. És utána gondolom a záró szereplő után jövünk haza rögtön.
És addig hogy néz ki ez a néhány hét? Ugye említetted, hogy most a világkupa után majd május 22-én jön az Európa-bajnokság itthon. Erre hogyan időzítitek a formát? Esetleg lehet-e egy ilyen másodlagos főverseny az évben, vagy ezt is inkább felkészülésnek fogjátok használni?
Hát az egyértelműen egy főversenynek számít, főleg az, hogy hazai közönség előtt van. Nekünk általában is minden évben két főverseny, mert az Európa-bajnokság és világbajnokság. Ilyenkor, amikor olimpiaiben van, akkor Európa-bajnokság és olimpia. Így ahhoz hozzászoktunk, hogy kétszer kell igazából csúcson lenni egy évben, általában egyszer nyár elején, május végén, a második meg általában augusztus-szeptember környékén. De igazából, mivel olimpia a legfőbb verseny ebben az évben, ezért az EB-n úgy is próbálok hozzáállni, hogy kipróbálni azt, hogy most jelenleg hol tartok, és hogy mi kell még ahhoz, hogy az olimpiára még jobb legyen.
Beszéljünk egy kicsit erről a múlt heti párizsi eseményről, mert szerintem azért az sportolóként egy elég nagy megtiszteltetés, hogy te egyike voltál annak a négy magyar sportolónak, aki Magyarországot képviselte ezen a rendezvényen, amit az Adidas szervezett. Ugye, ha jól tudom, akkor 15 különböző ország sportolói voltak ott, mert hogy ennyi országot lát el a cég sportruházattal, meg minden egyéb kiegészítővel. Egy kicsit mesélsz arról, hogy lettél te a kiválasztottak egyike?
Hát ezt igazából nem is nagyon tudom pontosan, hogy történt, mert egyik edzésen csak ott voltam, és akkor vezetőedzőm Dorsi Lenyerika csak éppen telefonált, én meg gyakoroltam, és amint letette, akkor csak így mondta nekem, hogy most kaptam egy meghívást Párizsra az Adidas divatbemutatóra, és hogy emiatt most kicsit átszervezzük a versenynaptáramat, mert hivatalosan pont azon a hétvégén lettem volna, ami múlt hétvégén, és ezen az előző hétvégén itt Bakuban volt világkupa, és alapvetően úgy volt szervezve, hogy én Szófiában nem megyek, ami két héttel ezelőtt volt, és Bakuba megyek, de így megcsináltuk a világkupákat, és helyette Szófiába mentem, és Bakuba nem jöttem. De óriási megtiszteltetés volt ez a felkérés, én örültem neki, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam, és hogy ebben lehet részem.
Megnézzük azokat a sportágokat, amelyik képviselőiből, vagy amelyik sportágból ott voltatok ezen az eseményen. Ugye láttunk egy vitorlázót Érdi Mária személyében, ott volt Kok Máté vívóként, és ott volt Maharc Krisztián vízilabdázóként. Gondolom azért az is sokat jelent, hogy nem csak magadat, meg az olimpiai csapatot, hanem a sportágat is képviselhetted. Ezt hova helyezed így a magyar Ergének a az évében, meg a magyar erkének a palettáján, hogy azért csak te képviselhetted a négy magyar egyikeként a csapatot.
Szerintem ez óriási nagy dolog, és én egy megtiszteltetés, de nem csak a magyar RG számára, hanem szerintem az egész világ RG számára, mivel nem találkoztam ott másik típusú gimnasztikázóval, így igazából nem csak a magyar RG, hanem az egész sportágunkat képviseltem ezen a rendezvényen.
Na és milyen volt kvázi tényleg divatmodellként helytállni, mert hogy ugye volt egy ilyen része ennek az eseménynek, hogy ti bevonultatok a ruházatban. Csináltál már ilyet korábban?
Korábban voltam már divatbemutató, és azért kicsit féltem előtte, mert én őszintén megmondom, nem vagyok az a nagy magamutogató típus, és nem nagyon szeretek magamtól így divat, hát így ruhákat bemutatni, meg így középpontban lenni ilyen nem sporták kapcsán. Viszont nagyon-nagyon jól megcsináltam, mert egyáltalán nem lehetett ezt érezni, hogy igazából ez egy divat bemutató, hanem inkább csak egy ilyen közös felvonulás volt, ahol az összes sportoló egyszerre volt ott. Így nem volt személyenként mindenkinek akkora nagy szereplése, hanem inkább egy közösséget, egy csapatot alkottunk, ami így sokkal megnyugtatóbb volt számomra.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy nem szeretsz a középpontban lenni, mert a maga a sportág, amit űzöl, az viszont erről szól lényegében, nem? Hogy ott vagy egy színpadon, majd hogy nem, és bemutatod a gyakorlataidat a pontozóbíróknak, meg a közönségnek. Nincs egy ellentmondás ebben, vagy csak én érzem ezt?
Nem, ebben van, mindig is volt, és ezzel nagyon-nagyon sokat dolgozom, dolgozunk az emberek segítségével, azon, hogy tudom kicsit azt a stílust jobban felvenni, mert mégis ebben a sportágban igazából így el kell adni a gyakorlatodat, az, hogy a bírók olyan pontot adjanak rá, meg kell őket győzni, hogy igenis jó vagyok, hogy igenis művészileg is tudok használjuk. Így számomra ez egy nagy kihívást jelent, akár mindennapokban, vagy akár a versenyen, hogy tényleg merjem magamat megmutatni, és hogy átadni azt, amit igazából tudok.
Sok sportolótól megkérdeztük már, és talán nálad is érdekes lesz a válasz, hogy mennyiben érzed a sportágadat, ha mondjuk százalékos arányban kéne leosztani, fizikálisnak, és mennyire mentálisnak, és talán nálad még az előadó művészeti szempont is bejön. Gondolkoztál ezen, hogy százalékosan hogy oszlana meg ez az egyes paraméterek között?
Kifejezetten versenyen, vagy mondjuk inkább edzésen?
Is, de talán leginkább versenykörülmények között érdekel.
Akkor hát versenykörülmények között azt mondanám, hogy mondjuk az aktuális állapot mondjuk ilyen 60%-ban függ a mentális felkészültségtől és állapottól, és a 40%-ot mondanám arra, hogy fizikálisan éppen hogy van.
Tök érdekes szerintem, Dani, nem tudom, hogy emlékszel, de ez a 60-40, ez nagyjából mindenkinél ilyen arányban volt, nem?
Igen, és az az érdekes, hogy mennyire különböző sportágakról beszélünk, mert mondjuk
Igen.
azt gondolnád, hogy egy vitorlázás, meg egy ritmikus gimnasztika ilyen szempontból azért nagyon más. És nálatok is hasonló a helyzet, mint amit mondjuk a teniszezők mondanak, hogy mindenki tud ázt ütni, mindenki tud tenyerest ütni, fonákot ütni, tehát ti is az alapmozgásokat, azt mindenki tudja, vagy legalábbis azon a szinten, ahol te tartasz, tehát mondjuk egy olimpiai mezőnyben, mindenki nagyjából ugyanazokat a nehézségű dolgokat tudja megcsinálni, és sokkal inkább azon múlik egy jó eredmény, hogy aznap kimutatja be tökéletesebben az adott programot.
Hú, ez eléggé összetett, mert most jelenleg olyan a szabálykönyvünk, hogy nem csak egy dologgal lehet oda kerülni. Például, mivel elég összetett sportágról beszélünk, van a testtechnika, a sztártechnika, a művészi hatás, illetve van a kivitelés, amit pontoznak. Így az, hogy nagyon sok minden hasonló van, amit csinálunk a gyakorlatban, viszont testi adottságokról is függ, hogy ki az, aki mondjuk képes 8-at forogni, de ki az, akinek mondjuk nem áll úgy a csípője, hogy mondjuk tudjon állóspárgából forogni akár kettőt is, és akkor neki nem éri meg azt berakni, viszont ott kiszámolva így statisztikailag helyette mit tud annyit csinálni, ami ugyanannyi pontot ér, úgyhogy ez kicsit így matematika is, hogy jönnek ki jól a pontszámok. De nagyon-nagyon sok függ attól, hogy ott aktuálisan kinek hogy jön ki a lépés, ezért mondtam azt, hogy a mentális felkészültség és a mentális állapotnak adnék inkább 60%-ot, mint a fizikainak.
Ilyenkor, amikor ilyen sűrű a versenynaptár, akkor hogyan vannak edzéseit, mondjuk hetente, vagy akár naponta hány órát edzel, és ilyenkor csak tökéletesíted a gyakorlatot, vagy azért még finomítani tudtok részleteket?
Most nem ebben úgy volt, ebben a sűrű idejében, hogy általában hétfőn értünk csak hazam, általában kedden vagy szerdán tudtunk edzeni, hogy hétfőn kedden, és aztán szerdán vagy csütörtökön mentünk tovább. És a versenyhelyszínen volt még lehetőség edzeni csütörtökön, de aztán már péntek, szombat, vasárnap verseny volt. Így általában mondjuk így hetente 2-3 nap volt az, amikor tényleg tudtunk edzeni, de ami rendes, nyugodt, otthoni körülmények között általában így egy nap, egy másfél napra jött ki. Mi volt a második kérdés, bocsánat?
Hogy így a részleteken tudtok ilyenkor javítani, vagy tényleg versenyről a versenyre ugráltok majd, hogy nem? Tehát így helyszínről helyszínre lépkedtek, és akkor lényegében a verseny adja az edzést sok helyzetben.
Most többször volt olyan példa, hogy a verseny adta az edzést is, de próbálunk minél többet pontosítani és javítani az edzéseken is, meg akár a versenyt is erre felhasználni, hogy tudom azokat kijavítani mondjuk versenyről versenyre, ami az előző versenyen hiba volt, vagy pontatlanság, és nem szabad, próbáltam arra fókuszálni egész évben, hogy ne csak a versenyre figyeljek minden egyes hétvégén, mert akkor nem fogok tudni előre haladni a gyakorlataimmal, nem fogom tudni pontosítani őket, hanem hogy abban az időben, amíg éppen nem teljesítményt kell nyújtanom, addig, hogy tudom javítani, pontosítani, akár kicsit változtatni azokon a részeken, amik nem tetszettek edzőimnek nekem, hogy mire odaérünk az EB-re vagy az olimpiára, addig fejlődjön az egész gyakorlat is.
Elég sokaknál felmerült így az olimpia kapcsán, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett, és igazából nálad szerintem azzal kell kezdeni, hogy azzal lennél elégedett, hogyha egy bizonyos pontszámot elérnél, vagy azzal lennél elégedett, hogyha valamilyen helyezést érnél el?
Igazából egy harmadikkal a legjobban. Természetesen mind a kettőben vannak ugyanígy céljaim, de ami számomra így a legfontosabb, ami igazából csak rajtam múlik, az az, hogy én a gyakorlataimat hogy hajtom végre. Az nem függ attól, hogy a mások hogy hajták végre, nem függ attól, hogy mennyi pontot adnak, hanem az, hogyha én a gyakorlataimat minél pontosabban, minél kevesebb kritériumi levonással, minél több technikai pontszámot végrehajtva be tudom mutatni, szinte hibátlanul minden négyet, azzal lennék a legelégedettebb.
És mit gondolsz, hogy ha ez sikerül, akkor az milyen helyezést hozhat neked?
Ha ez sikerül, és a csillagok is úgy állnak, akkor nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez elég lenne egy összetett döntőhöz, ami nálunk az első tizet jelenti az olimpián.
Hát akkor szerintem azt kívánjuk neked, hogy álljanak úgy a csillagok, meg sikerüljön minden tökéletesen, és akkor az olimpián szurkolni fogunk majd neked a selejtezőben, hogy összejöjjön a döntő.
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk. Pignicki Fanni volt a vendégünk. Jó utat kívánunk a következő állomásodra.
Köszönöm!
Úszás.
Folytatjuk az adásunkat. Vendégünk Fangli Henrietta, immár magyar országos csúcstartó mellúszó. Szia Henni, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, és köszönöm a meghívást.
Milyen ezt hallani, amit a bevezetőben mondtam? Feldolgoztad már?
Lassan-lassan igen, de azért így nehéz feldolgozni, mert hát azt, ahogy már többször említettem, nekem ez egy álom volt, hogy olyan a magyar bajnokságban versenyezzek, az pedig, hogy sikerült ilyen eredményeket elérni, az csak ráadás.
Ugye azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy mi ez a furcsaság, te nagyon sokáig a román úszósportban úsztál, Marosvásárhelyről származol, és hát ha jól értelmezem a veled készült interjúkat, ahol nagyon diplomatikusan fogalmaztál, igazából azért döntöttél a váltás mellett, mert Romániában nem nagyon foglalkoztak veled, meg nem nagyon támogatták a te sportolói pályafutásodat. A váltás azt gondolom, hogy ezzel, főleg ezzel az országos csúccsal berobbantál a magyar úszó életbe szinte ismeretlenként, de most hogy gondolod, hogy megérte váltani, vagy még azért nem dőlt el ez a kérdés?
Szerintem mindenképpen megérte a váltás, már csak azért is, mert egy teljesen más környezetet tudtam megtapasztalni, egy versenykörnyezetet. Ugye a hangulata a magyar bajnokságnak teljesen más volt, mint a román bajnokság, és ugye ezáltal sokkal több embert, sportolót, edzőt tudok megismerni, ami számomra, hogyha nem is feltétlenül hasznos, de egy óriási élmény.
Azok kedvéért, akik nem hallották volna, vagy nem tudnák, ugye te a győri úszóese versenyzője vagy. Hogyan találkoztál a csapattal, Petra Várpádékkal, és hogyan alakult egyáltalán, hogy ide kerülj, és hogy magyar színekben folytasd aztán később?
Ezt azt hiszem már említve volt egy korábbi cikkekben, hogy a Petrov Ivánnal egy véletlenszerű találkozás történt Rómában tavaly egy versenyen, és itt beszélgettünk több mindenről, ugye a román úszásról, meg az én úszókarrieremre is kitérve, és ő akkor felajánlotta, hogy ha van kedvem, akkor bármikor mehetek hozzájuk edzőtáborozni, hogyha pedig úgy döntök, hogy esetleg szeretnék váltani, akkor ők szívesen várnak engem, és hát végül az lett a döntés, hogy akkor váltok, és hát nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért.
Azt elmesélnéd nekünk, hogy pontosan te mióta vagy magyar állampolgár, és mikor történt meg hivatalosan ez a váltás, mert én hallottam olyan pletykát, hogy az országos bajnokságon még nem volt mindenki számára egyértelmű, hogy te magyar bajnok lettél-e, vagy csak megnyerted a magyar országos bajnokságot, ahol ugye külföldiek is versenyeztek.
A magyar állampolgárságom már több mint 10 éve megvan, azt valamikor a 2013 környéken kaptuk meg, itt most lehetne részletekbe menni, de szerintem értelmetlen. Az átigazolás az pedig idén januárban történt meg, úgyhogy friss az átigazolás, a magyar állampolgárság az már egy elég régi sztori, mondhatni, de a bajnokságon ott már teljes mértékben a magyar sport állampolgársággal rendelkeztem, úgyhogy ott úgy versenyeztem, mint bármelyik másik magyar úszó.
És milyen érzés volt megdönteni Kovács Ági 2000-es Sydney olimpián úszott csúcsát? Tudtad egyáltalán, hogy ez a csúcs megvan, vagy gondolkoztál, tehát számítottál arra, hogy ezt az 1.07.79-et meg lehet dönteni? Hogyan kalkuláltál ott előtte?
Tudtam, hogy mennyi volt a csúcs, mert nyilván követtem az úszást, meg ugye a csúcsokat is. Azt is ugye megnéztem, hogy ez a legrégebbi csúcs, ami a magyar úszósportban még fennállt. Úgyhogy egyrészt, amikor én nekikezdtem a felkészülésnek a szezon elején, bocsánat, akkor ez is a céljaim között állt, hogy ezt a csúcsot én megdöntsem. Viszont ahogy közeledett a verseny, azért reálisan nézve és figyelembe véve az, hogy az országos csúcs megdöntéséhez nekem több mint 1,5 másodpercet kellett volna javítani 100 méteren, ami azért az elég nagy ugrás lett volna, és végül is az is volt. Úgy próbáltam földön maradni és reálisan gondolkodni, és úgy neki indulni a versenynek, hogy hát lesz, ami lesz, én megpróbálom minden tőlem telhetőt, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az időeredmény. Cél volt, és úgy indultam neki, hogy meg szeretném dönteni az országos csúcsot, de azért meglepett, hogy sikerült ez az 1.07.50-es idő.
Ez az 1.07.50, ami az magyarországos csúcs, ez nagyjából egy 7 tizedre van az olimpiai szintől, de ugye korábban, mondjuk tavalyig ilyen 1.09-el kezdődő idejeid voltak nagy részt. Érzed magadban azt a fejlődési lehetőséget a következő 2 hónapban, amíg még tart a kvalifikációs időszak, hogy ezt az 1.06.79-es olimpiai szintet megúzd?
Mindenképpen ez még egy óriási ugrás lenne, hogyha a bajnokságon csak 7 tizedet javítottam volna, már az is egy óriási ugrás lett volna 100 méteren. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor elég nehéz és kis valószínűség van arra, hogy ezt a szintidőt megúsztam, de nem tartom lehetetlennek, és úgy érzem, hogy mivel rengeteg motivációt és önbizalmat adott ez az elmúlt versenyidőszak, mondhatni, mert ugye 3 nagyobb versenyen voltam így az elmúlt 2 hónapban. Szerintem lehetséges, de nem szeretném elszólni magam, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Elsősorban élvezni szeretném a versenyt, és tényleg jól érezni magam, és természetesen büszkén képviselni az országot és a magyar csapatot, mert hát ez is egy újabb valóra vált állam.
Mesélj arról, hogy milyen volt az átállás, hiszen jelenleg is Houstonban vagy, és visszatértél az egyetemre. Ugye a Yardos-medencében úsztad az utóbbi hónapokat végig, ugye indult el az NCAA-en, és onnan tértél haza a nagymedencés világba. Hogyan néz ki nálad az átállás? Mennyire érezted nehéznek? És viszonyítva mondjuk az NCAA-hez, milyen volt az OB-n versenyezni tényleg egy teljesen más medencében, teljesen más körülmények között?
Az átállás nem volt annyira nehéz, mert szerencsére a Houstoni Egyetemen olyan az úszoda, hogy át lehet állítani Yardos medencéből, 50 méteres medencébe, úgyhogy ahogy az NCAA-re járt, átcserélték az úszodát, és elég sokat tudtunk hosszú medencében is úszni, és mivel olimpiai év volt, az egész őszi felkészülés így ment végig, hogy körülbelül 3-4 edzés volt 50 méteresben, és a többi pedig yardban. Úgyhogy azt mondanám, hogy az elmúlt 3 évenben most volt a legkönnyebb átállni, sőt, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy problémát jelentene az, hogy 50 méteres medencében kell úsznom a yardos helyett. A verseny, hát azt mondanám, hogy abból a szempontból különbözött, vagy teljesen más volt, hogy azért az NCAA-en nagyon-nagyon neves úszók úsznak, és nagyon gyors időket is. Ugye ott voltak a Gretchen testvérek a Virginiai Egyetemtől, meg nagyon sokan mások, és nem csak az amerikaiakkal találkozom, hanem a nemzetközi úszókkal is, akik más országokat képviselnek, ugye világbajnokságokon, vagy olimpiákon. Ugye az olasz válogatottnak is ott volt egy mellúszója, úgyhogy Hát hatalmas élmény ott is versenyezni és látni ezeket az úszókat, ugye bemelegíteni, meg utána levezetni, meg hát ugye versenyezni, rengeteget lehet tanulni tőlük. A magyar bajnokság úgy érzem, hogy egy picit barátságosabb környezet volt, abból a szempontból, hogy ugye a hazai mezőny volt, többnyire, és nem többnyire, mint ma, bár de többnyire magyar sportolók voltak, ugye nemzetköziek is voltak a versenyen, ezt elfelejtettem eleinte. Nem szeretném összehasonlítani a kettőt azért. Mind a kettő számomra óriási élmény volt, és egy óriási lehetőség tapasztalatszerzésre, viszont mindkettő a maga módján, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kell őket hasonlítani.
Régebben nagyon-nagyon ritka volt az, hogy a magyar úszók az Egyesült Államokba mennek. Az igazán kiemelkedő magyar úszók, úgy értem, egyetemi ösztöndíj mellett úszni, és aztán volt egy-két nagyon nagy név, aki mégis ezt az utat járta be, ugye nyilván Hosszú Katinkával kell kezdeni valószínűleg ezt a listát. Mostanában viszont azért egyre gyakoribb, hogy tényleg a top magyar úszók, akár Kós Hubert, vagy Sárkány Zalánék, vagy nem sokára majd Pádár Niki is az Egyesült Államokba megy tanulni nagyon komoly egyetemekre, úgy érzik, hogy ott tudnak igazán jól fejlődni. Kicsit össze tudod hasonlítani edzés módszerekben, vagy edzés munkában azt, hogy az amerikai egyetemi legmagasabb szint, az hogy néz ki mondjuk egy magyar klubban zajló munkához képest?
Hát azt mondanám, hogy a legnagyobb különbség az talán a csapatszellem. Elég ritka azért ez a mondhatni európai úszásban, hogy úgy edzenek az úszók csapatként, mint ahogy más sportolók csapatsportokban. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető.
Igen.
Ugye, itt gondolok arra, hogy ugye azért még mindig egyéni sport az úszás, tehát mindenki a saját versenyszámát ússza, de itt Amerikában végül, főleg a nagyobb versenyeken, ugye az NCAA-n is, meg a konferenciákon is, a csapatverseny az, ami a legfontosabb. És abban az egyéni versenyszámban mi úgy versenyzünk, hogy nem csak magunkért, hanem a csapatért is. És ugyanez az edzésen is jelen van, és úgy gondolom, hogy ez az, ami otthon nincs meg. Ami nem feltétlenül gond, mert nyilván az is működhet, csak egy másabb környezet. És nem azt mondom, hogy az egyik jobban működik, mint a másik, van akinek jobban beválik ugye az otthoni edzéstár, van akinek jobban beválik az amerikai. Én úgy gondolom, hogy nekem rengeteget segített ez a csapatkörnyezet, és ez az amerikai edzésmód, meg felfogás, de nagyon sokan vannak, akiknek nem tetszik, és egy év után, vagy két év után visszamennek, esetleg meg se próbálják.
És hogyan tudod összeegyeztetni az egyetemi életet az úszással? Sárkány Zalántól is megkérdeztük anno, hogy nála hogy néz ki a tanulás, meg a sport. Összefér nálad is ez a kettő? Így szépen be tudtad osztani, vagy azért vannak néha nehéz pillanatok?
Vannak nehéz pillanatok, de hát azok mindig lesznek. Azt mondanám, hogy talán ez az egyik legnagyobb előnye az amerikai egyetemi úszásnak, hogy úgy osztom be az óráimat, ahogy szeretném, és igazán nem, tehát nincs sok órám, nem kell, tehát nem túl megterhelő. És úgy vannak, tehát úgy működik a rendszer, hogy többnyire házi feladatokat kell oldanunk, és nem feltétlenül csak a vizsgákra kapjuk a jegyeket, ami úgy gondolom, hogy egyrészt hatásosabb, másrészt pedig segít abban, hogy ne legyen egyszerre annyi nyomás rajtunk. Tehát, hogy nem egy vizsgán múlik az egész jegy, és szerintem ez nagyon sokat segít, hogy így egy fél évre el van osztva, mondhatni, terhelés, meg ugye a feladatok. Az edzések pedig többnyire az órák az edzések köré vannak építve. Nagyon ritka az, hogy ki kell hagynom egy edzést, mert órára kell mennem. Ha pedig így történik, akkor az edzéseket be tudom pótolni. Úgyhogy szerintem nagyon jól működik a kettő együtt. És talán ez is egy olyan dolog, ami nem azt mondom, hogy otthon nem megoldható, de talán nehezebben megoldható, mint itt.
Azt hogy bírod, hogy most azért ebben az időszakban ide-oda kell repkedni? Magyar bajnokság, visszamentél Amerikába, kiderült azóta, hogy az Európa-bajnoki keretbe is bekerültél, ami június közepén lesz. Mennyire tudsz problémamentesen felkészülni ott egy Európa-bajnokságra?
Szerintem ezzel nem lesz gond, mert igazából én két hét múlva hazautazom, mert lejár az egyetem, és olyankor nyáron amúgy is otthon készülnék fel. Úgyhogy az Európa-bajnokságra a győri csapattal fogok felkészülni. Azon kívül edzések, meg felkészülés szempontjából szerintem azt mondanám, hogy nem megterhelőek az utazások. Inkább mentálisan nehéz, mert ugye találkozom a családommal, találkozom a barátaimmal egy hétre, utána pedig megint el kell szakadnom tőlük, ez pedig azért elég nehezen viselem.
Mesélj egy picit arról, anélkül, hogy számodra kényes témát érintenél, hogy azok után, hogy a román szövetség színeiben versenyeztél, és a román utánpótlásban nőttél fel, Árpival és Ivánnal milyen készülni Győrben? Illetve látjuk azt, hogy David Popovics ugye világcsúcstartó volt immár 100 gyorsan a férfiaknál, vannak azért nagy tehetségek a román úszósportban, és eközben mégis van egy olyan eset, hogy elveszítenek egy olyan úszót, mint amilyen te vagy. Ez hogy néz ki így, és így milyen átigazolni, vagy milyen volt átigazolni Győrbe, és mennyire adott ez neked egy új lendületet az egész pályafutásodban?
Hát Árpival meg Ivánnal a felkészülésről úgy gondolom, hogy erről még annyira nem beszélhetek, mert még nem tudtam velük komolyabban készülni, úgyhogy erre a kérdésre talán majd a nyáron, ez majd az Európa-bajnokság után tudok választ adni. Dávid Popovicsal kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon sokat fejlődött a román úszósport azáltal, hogy ő ilyen sikereket ért el. És az, hogy minden szövetség, ahogy dönt, az ő saját dolguk végül, és ebben nem lehet beleszólni, és nem lehet belekötni. Ők tudják, hogy mit gondolnak jónak, mit gondolnak kevésbé jónak. Az, hogy én most onnan eljöttem, nem tudom, hogy őket hogy érinti, nem tudom, hogy ők ehhez mit szólnak. Igazából nem beszéltem meg velük ezt a döntést, úgyhogy erre sem tudnék egy konkrétabb választ adni. Inkább azt mondanám, hogy valószínűleg majd lesz utánpótlás, aki majd követ. Mármint, hogy következik, és elér majd jobb eredményeket, úgyhogy nem hiszem, hogy azáltal, hogy én eljöttem, majd kihal a román női mellúszás, úgyhogy szerintem rendben lesznek. Meg egyébként nem is voltam olyan szinten, mint ahol most vagyok ezelőtt, úgyhogy hát meglátjuk majd, hogy lesz.
Viszont ha már a román női mellúszásról beszéltél, hát a magyar női mellúszás azért az talán nem bántok meg senkit, hogyha azt mondom, hogy kicsit lyukas szakág volt itt az elmúlt, hát mennyi Benji, 15 évben,
Hát
20
igen.
évben lassan?
És az a helyzet, hogy Gyurta Dániel visszavonulás óta férfi vonalon is ez a
Igen.
helyzet.
Igen, hát ugye Horváth Dávid, ugye, jól mondom a
Igen,
nevét,
igen, igen.
Horváth Dávid nyert kvázi úszóedzőként országos bajnokságot most a férfiaknál visszavonult profi sportolóként. Szóval egy elég nagy lyukat tömsz be a magyar női úszásban, és mondjuk a vegyes váltót illetően is. Gondolkoztál ezen, hogy te megjelensz egy olyan eredménnyel, 1.07-es idővel az országos bajnokságon, amilyennel megjelentél, azzal azért a női vegyes váltóink is egyértelműen az európai élmezőnybe tartoznak, és mondjuk benne van simán a pakliban, hogy akár éremmel térsz haza az első magyar színekben megvívott EB-dről. Ilyenek járnak a fejedben, vagy így igyekszel a földön ragadni inkább, és dolgozni keményen?
Azért ennyire messze még nem gondolok, úgy nagyon örülök az elért eredményeknek, és szeretném azt hinni, hogy betöltöm ezt a lyukat, de így egy verseny után azért még nem szeretném kijelenteni azt, hogy én most megérkeztem, és többet nincs hiánya mellúszásban. Azért ennek várjuk meg a végét, én azt mondom, ez nem azért mondom, mert negatívan gondolkodom, vagy mert nincs önbizalmam, csak próbálok reális maradni, és nem hitegetni az embereket, hogy akkor most én. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Elképesztő eredmény lenne szerintem a magyar váltónak is, meg külön nekem is az, hogyha sikerülne érmet szerezni, de én egyelőre, amit mondtam azt ezelőtt is, nagyon örülök, hogy egyáltalán részt vehetek ezen az Európa-bajnokságon.
Említetted, és beszéltünk arról, hogy nyilván fizikálisan is nagyon sokat fejlődtél kint, és a mentális vonalat is érintetted. Hogy érzed, hogy lettél komplettebb úszó azáltal, hogy kint vagy? Leginkább fejben fejlődtél, amellett technikában is, vagy ezt a százalékos arányt, ezt hogyan tudnád így magadban beosztani az eddig eltöltött idő alatt ott Houstonban?
Azt mondanám, hogy a fizikai fejlődéshez nagyon szükség volt a mentális fejlődésre is, és talán a mentális fejlődésre büszkébb vagyok, mert ebben az elmúlt egy évben sikerült átlépnem a mentális határaimat, főleg edzésen. Úgy gondolom, hogy versenyen sosem voltak ilyen problémáim, hogy fejben nem tudtam versenyezni, vagy hogy nem tudtam ott lenni. Edzésen viszont nagyon sokszor mondhatni saját magamnak szabtam határokat. Nem szándékosan, egyszerűen csak ott volt a fejemben, hogy most kész, ennyi volt, nem megy több. De ez nem így van. És azért annak nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezeket a határokat sikerült átlépnem. És azáltal, hogy ez mind így sikerült, és összejött, jött egy óriási fizikai fejlődés is, úgy a vízben, mint a szárazföldön. És hát folytatása következik.
Beszéltünk már egy pár percet itt a felvétel előtt, és mondtad, hogy dietetikusnak tanulsz az egyetemen. Azok a tanulmányok, amiket már elvégeztél, azok adtak olyan tudást, amit tudsz használni a mindennapokban a sporttáplálkozás terén. Egyáltalán egy olyan sportban, mint az úszás, ahol iszonyatosan sokat kell azért edzeni, hogy aztán egy perc, valahány másodperces úszást produkáljál, hogyha a 100 méterről beszélünk. Mennyire számít az, hogy mit eszel meg, meg mennyire kell folyamatosan figyelni azt, hogy ebből ennyi gram, abból annyi gram?
Amit tanultam az egyetemen, úgy gondolom, hogy a feladatok, amiket kellett egyes tantárgyakhoz elvégeznem, azok nagyon sokat segítettek abba, hogy gyakorlatot is tanuljak, ne csak elméletet. Viszont ez mind alapképzés, egyelőre még semmi köze nincs a sportdietetikához. Többnyire ilyen betegségekkel foglalkozunk, ugye ezt fedi le inkább az alapképzés. A sport része majd az lesz a fő cél, majd egy sportdietetikai mesterit szeretnék végezni, amikor befejezem itt az alapképzést. Az, hogy mennyire kell odafigyelni arra, hogy mit eszem, próbálok annyira nem odafigyelni rá, ami egy picit érdekesen hangzik, de nekem ezzel, amíg fiatalabb voltam, elég nagy problémáim voltak. Egyrészt amiatt, mert én egyet gondoltam, és máshogy volt, emiatt pedig nem volt elég energiám, és igazából ezt próbálom kerülni, és nem túl gondolni az étkezést, hanem barát lenni az étellel, mondhatni. És úgy gondolom, hogy ez is, tehát, hogy ahhoz, hogy idáig eljussak, ahhoz is szükség volt arra, hogy kijöjjek Amerikába, mert itt tanultam meg azt, hogy enni kell, és nem úgy megy az evés, hogy jaj, akkor ezt most nem eszem meg, mert nem szabad. Nincs olyan, hogy nem szabad. Kell, meg kell enni, és az edzésekhez pedig kell az energia, az pedig nem lesz étel nélkül. Úgyhogy próbálok arra odafigyelni, hogy amikor éhes vagyok, akkor egyek, és olyasmit egyek, amit tudom, hogy a javamra válik, de azért próbálom nem túl gondolni a dolgokat, és nem megszállottan számolni a kalóriákat, és figyelni azt, hogy melyik nap mit és mennyit eszem.
Tényleg nagyon a realitások talaján mozogsz, de fel kell tennem a kérdést, és nem úgy teszem fel, hogy mondjuk 4 hónap múlva hogy látod magad, mert az nyilván egy olimpiát is jelenthetne, hanem úgy teszem fel a kérdést, hogyha 5 év múlva beszélgetnénk, akkor mit szeretnél, hogy mit érjél el addig? Akár a pályafutásodban, mint úszó, akár odakint egyetemi tanulmányok és hasonlók terén?
Elsősorban, hogyha 5 év múlva beszélünk, azt szeretném mondani, hogy meg vagyok elégedve magammal, és büszke vagyok magamra, és sikerült elérnem azokat a célokat, amiket kitűztem magamnak. Ezek közé tartozik valószínűleg majd esetleg egy A-döntő az NCAA-en ugye jövőre. Ez lesz az utolsó lehetőségem, mert ez lesz az utolsó évem majd itt Amerikában. Ahogy mondtam korábban is, szeretném a sportnutrícióban a mesterit elvégezni. Azon kívül meg az úszás terén szeretnék minél több nemzetközi versenyen részt venni, döntőkbe bekerülni. Az érem az úgy gondolom, hogy egyrészt szerencse is kell hozzá, másrészt szeretném azt mondani, hogy 5 év múlva azt kijelenthetem, hogy elértem ezeket az eredményeket, de azért még mindig próbálok reális maradni, és annak ellenére, hogy a nyilván egy nemzetközi versenyen szerzett érem valamilyen téren cél, próbálok kisebb lépéseket tenni eleinte.
Akkor így lezárásként azt kívánjuk neked, hogy ezek a kisebb lépések, ezek álljanak össze egy jó nagy lépésé, és tudjunk beszélgetni mondjuk esetleg július elején, közepén arról, hogy olimpiai kerettag lettél. Addig meg sok sikert kívánunk a vizsgákhoz, meg a közelgő Európa-bajnoksághoz.
Köszönöm szépen.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy az lenni szokott, az Ácsival fejezzük be az e-heti hosszabbítást. Összeszedtük az előző hét legérdekesebb, legfontosabb történéseit a sportvilágából. És múlt héten ott hagytuk abba, hogy a kézilabda olimpiai selejtező csoportok sorsolása előtt tartottunk, és ugye tippelgettünk, hogy vajon mik lesznek ezek a csoportok. Hát megvannak a csoportok, Dani, mi a véleményed?
Hát a férfiak, ez szerintem nagyon nehéz, de tényleg, tehát igazából talán az összes kalapból az erősebb, nem a svédek erősebbek az egyiptomiaknál, de a többi kalapból szerintem az erősebb csapatot kaptuk. Ráadásul a franciák érdekes módon választottak a végén, és egyébként pont írtam neked, még a női, ugye női tornát sorsolták először, pont írtam neked közben, hogy érdekes gondolat az is egy szövetségi kapitány részéről, mert ugye a franciák eldöntették mindkét torna esetében, hogy melyik csoportba kérik magukat, hogy nehezebb csoportba mész, és úgy vagy vele, hogyha mondjuk második, harmadik helyen is mész tovább, ha második helyen megy tovább mondjuk a francia csapat ebből a csoportból a dánok mögött, akkor ugye csak a döntőben találkozhat újra a dán csapattal.
Igen.
És úgy lehet vele, hogy ezt a spanyol, horvát, német, szlovén, svéd ötösből, mert a japánok nem hiszem, hogy ebben nagyon beleszólnának, hogy ebből az ötből a harmadik legjobbat azért valószínűleg meg tudja verni, és aztán játszhat ennek a csoportnak az elsőjével, ami még mindig könnyebb, mint a dán a döntőért. Úgyhogy szerintem ez a dán, norvég, francia, egyiptomi négyes, ez egy nagyon erős négyes, és igazából olyan nagy szenzáció nem is lenne talán, hogyha ez a négy csapat mondjuk a legjobb négyig eljutna. Reméljük, hogy nem fognak. Valószínűleg az Egyiptom elleni meccsre kell igazán fölpörögni, meg még van már meccslista, nem? És
Igen,
Egyiptommal kezdünk, ugye?
Egyiptommal kezdünk, mondom a meccslistát, pont itt van előttem. 27-én Egyiptom, 29-én Argentina, 31-én Norvégia, aztán 2-án Dánia, és 4-én játszunk a franciákkal.
Hát az lenne jó, hogyha félig meddig már továbbjutóként mennénk neki az utolsó három meccsnek. Tehát ha az első
Igen.
kettőt megnyerjük, akkor azért valószínűleg jó esélyünk lehet. Én nekem egy bajom van igazából, hogy a norvégok ellen, akik azért nem egy világverő csapat, ellenük nekünk nagyon nem megy. És ezért lett volna jobb mondjuk abból a kalapból a horvát válogatott, ami valószínűleg jobb állapotban jön majd az olimpiára, mint amilyenben megvertük őket januárban az EB-n. De tényleg egész egyszerűen a norvégokat még a tatabányai tök jó hangulatú tornán is csak megszorongatni tudtuk, és azért párszor voltak elég nagy zakók velük szemben, úgyhogy hát törjön meg ez a sorozat, és verjük meg őket, de ez azért nehéz lesz. Az már egy
Nagyon.
másik kérdés, hogy ugye, ahogy 2012-ben is csoport negyedikként jutott tovább a férfi válogatott Londonban, a másik csoport első helyezettje az egyáltalán nem biztos, hogy nekünk legyőzhetetlen lesz. Tehát azért ebből a csoportból a spanyolok, horvátok, németek, svédek, szerintem ez a négy csapat e közül bármelyik lehet csoport első. És
Igen.
én nem érzem azt most, hogy mondjuk Spanyolországot vagy Horvátországot ne tudnánk megverni. Németországot az neccesebb, a svédek meg szerintem még inkább. A svédeket én kicsit így fölfelé lógatnám ki ebből a csoportból. De igazából tényleg, hogyha tovább jutunk a negyedik helyen, simán előfordulhat, hogy játszunk mondjuk Horvátországgal egy negyeddöntőt, vagy Spanyolországgal, és akkor az meg megint azt mondom, hogy nem egy lehetetlen, nem mi leszünk az esélyesek.
Igen, és ha megnézzük, azt számolgatom, hogy akkor mondjuk tegyük fel, hogy játszanánk a csoport negyedikként a másik csoport elsőjével mondjuk egy spanyol vagy egy svéd csapattal, és akkor utána kapnánk
Hát ez szerintem tök
adott esetben az
fölösleges.
elődöntőben a mi csoport, tehát
A
csak
mi
most
csoportunk
mindig feltétlenül a mi
másodikja,
csoportunk másodikját, igen.
igen, és a másik harmadikja
Igen.
közötti győztest.
Igen.
Hát az már tényleg bármi lehetett. Mi
Persze.
csoportunk másodikja, az valószínűleg a dán-francia párosból az egyik. De ugye a
Igen.
dánok ellen van egy egész jó múltunk, ahhoz képest, hogy mennyivel jobb csapat, mint mi, nyilván. De amúgy most néztem, megint hétfő késő délután veszük fel az Ácsit, és néztem a Füchse Berlin Kiel Bundesliga rangadót, az a Matthias Gitzel,
Hát ez zseni.
én nem tudom, hogy lehet ellene úgy védekezni, hogy mondjuk ne legyen ilyen ultra jó. Tehát tényleg
Nagyon komoly.
Ez a nem is tudom, hogy végül hány góllal fejezte be, de én egyszer csak állt 12-ből 11-nél. És tényleg minden támadás olyan, hogy nála van a labda, és tudod, hogy iszonyú veszély van, úgyhogy igazából nem csinált még semmit. És tud passzolni, tud cselezni, tud átlőni, nagyon-nagyon durva. Szóval én most ez alapján is a dánokat gondolnám így első számú esélyesnek, a franciák szorosan mögöttük. Most, hogyha az elődöntőben egy közül, a két csapat közül játszanánk az egyikkel,
Hát
az már egy nagyon jól sikerült olimpia lenne, függetlenül attól, hogy mi van utána.
Igen. Legyen így, hogy jussunk be a négy közé. A női csoportbeosztás az talán egy fokkal könnyebbnek tűnik, mondjuk nem tudom, hogy mennyire lehet könnyű csoportokról beszélni. A franciákkal, a hollandokkal, a spanyolokkal, Brazíliával és Angolával játszunk majd. Azért innen a továbbjutás az minimum, nem?
Igen, én is azt gondolom. Én ennek a csoportnak örülök igazából. Szerintem a spanyol csapat az nem annyira jó, a brazil csapat már nem annyira jó, mint néhány éve. Legalábbis nagyon remélem, hogy látjuk azt, hogy De Paula valószínűleg talán az elmúlt évek leggyengébb szezonját futja Győrben, és én azért bíznék benne, hogy majd nem az lesz, hogy De Paula ver minket agyon. Mert
Hát,
De Paula ellen is nagyon nehéz védekezni, de azért tényleg most egy szezonon keresztül itt tanulmányozhatják őt a magyar edzők, meg a magyar játékosok. Úgyhogy én bízom benne, hogy itt a továbbjutás nem lesz kérdéses. És igazából a franciák itt kilógnak fölfelé, de velük kezdünk.
igen.
És az előző olimpián is velük kezdtünk, igaz, hogy Japánban, és majdnem megvertük őket, vagy legalábbis eléggé megszorongattuk őket. Kicsit félek tőle, hogy itt most azért itt a nyitó meccsen nem fognak nekünk túl sok sanszot adni a franciák. De hogyha sikerülne itt a második, harmadik helyen tovább menni, akkor azért valószínűleg nem kapnánk lehetetlen feladatot, attól függően, hogy a norvégok mennyire veszik komolyan a csoportkört a másik csoportban. Ha most tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy talán a nőknek lehet a sorsolás alapján egy fokkal könnyebb dolga, ha ilyen elődöntőbe jutást veszünk, de talán a férfiak vannak közelebb a világ elithez
Igen.
jelenleg, mint a nők. Nem tudom, majd meglátjuk, de hát jó, tényleg, amit mondtunk, hogy napi 4-5 jó meccs lesz, az most így össze fog jönni, és ugye hát minden meccset lehet majd nézni nálunk a Maxon.
Pontosan. Majd egy picit később beszélünk bővebben, lehet, hogy az adás vége felé arról, hogy ez hogyan is fog kinézni, mert ugye meg volt a bejelentés a Max-szal kapcsolatban. Mondtad, hogy jó meccsek. Veszprém Szeged jó meccs volt? Én néztem.
Nem sokat láttam belőle, de hát megint szarrá verte a Veszprém a Szegedet, úgyhogy igazából szerintem olyan nagyon nem,
Hát nagyon
nem
komoly.
lehetett jó.
Igen, nagyon komoly. Viszont ezzel kapcsolatban egy érdekes hír. Oké, az talán nem meglepő, hogy harmadszor sima volt ez a Veszprém-Szeged, vagy Szeged-Veszprém zsinórban, viszont Nagy Martinnal szerződés hosszabbított a Szeged, és ugye beszéltünk arról, hogy valószínű, hogy ő távozni fog. Nem tudom, hogy ennek mi a mögöttes tartam, vagy logikája, de hát valószínű, hogy így is három kapus lesz jövőre Szegeden, és ugye ez a három kapus, ez a Tulin, Nagy Martin, és valószínűleg Mikler hármas lesz, és ugye Imsgard mehet kölcsönbe. Furcsa.
Én nekem ez a szerződés hosszabbítás, ez egy kicsit egy ilyen inkább Mikler döntésére vonatkozó jel, mint...
Azt mondod?
Igen, tehát egy Nagy Martin nem egy rossz kapus, nem védett rosszul a Veszprém ellen sem egyébként az alapján, amit láttam, amit mondom
Igen.
még egyszer, nem sok.
Sőt, meg valami statisztika van az utóbbi hetekből, hogy összesen azokon a meccseken, amiken védett NB1-ben mindenhol 36%-on áll? Valami ilyesmi.
Már nem tudom képzelni, de mondjuk én láttam személyesen ezt a Szegedet Budakalászon, ami ugye a szezon egyik meglepetés csapata, és harcban van az ötödik helyére a bajnokságban. És hát azért, na, ezek nem olyan meccsek, amikből szerintem ilyen nagyon
Hát
mély
ez biztos.
következtetéseket le lehet vonni.
Igen. Szóval azt mondod, hogy lehet, hogy Mikler úgy döntött, hogy nyáron itt lesz a vége?
Hát, vagy pedig valami olyasmi deal lesz, hogy lehet, hogy Mikler már csak BL meccseken fog játszani, nem
Aha,
tudom.
lehet amúgy,
És
nem is
szerintem azért
gondoltam
igen,
erre.
tehát ha van egy 40 fölötti vagy 40 éves kapusod, aki már nagyon kifelé megy, és tényleg ilyen 50-50 szerintem a mi fejünkben is, hogy akarja még folytatni, vagy nem, így nem árt mellé egy oké, egy ilyen nem kiemelkedő, de egy jó harmadik kapus. Főleg egyébként szerintem Nagy Martinnak nem tudom, hogy a pályafutása az hogyan alakul, meg ilyenek, de nem hiszem, hogy annál sokkal jobb ajánlata lehet, hogy Szegedben legyen úgy harmadik számú kapus, hogy Mikler már fél lábbal kilóg.
Igen, valószínű. Meglátjuk, hogy mi lesz vele, meg meglátjuk, hogy mi lesz a szezon hátra lévő Veszprém-Szeged meccseivel, mert ha
Hát
jelenlegi
azt szerintem
állapotot nézzük,
ugyanez lesz.
az a kupa és a bajnoki címet is jelenti a
Attól
Veszprémnek.
függ egyébként, hogy mikor lesznek ezek a meccsek. Ezt tudjuk, hogy május közepén lesz a BL negyed döntők után a Magyar Kupa.
Igen.
Nem tudom, hogy a bajnoki döntő pontosan mikor lesz a BL négyes döntőhöz képest, meg ugye az is kérdés, hogy oda bejut-e a Veszprém.
Igen.
De hát most azért nagyon, nagyon durva különbség van a két csapat között, úgyhogy szerintem ezen nincs most mit szépíteni.
Május 20 és június 2 között a két csapat megegyezése alapján.
Hát akkor Magyar Kupa után BL
BL
négyes döntő
előtt.
előtt, igen.
Igen. Na, meglátjuk, hogy mi lesz itt. Azt viszont megláttuk a héten, hogy mi volt a Liège Bastogne Liège-en, valamint még előtte szerben a Flash Wallonon az országúti bringásoknak. Mert hogy oké, voltak versenyek is, viszont baromi hideg és nagyon-nagyon csúnya időjárás. Nem tudom, hogy neked melyik marad emlékezetes sebb, mondjuk egy Pogacsár szóló, egy Steven Williams győzelem, vagy egy havas Flash, havas Liège.
Havas Liest már közvetítettem 16-ban, amikor Pulse nyert, akkor volt némi havazás útközben. Nekem egy ilyen élményem van, amikor egyszer elbringáztam ilyen kellemes, félig napos, félig felhős időben Vácig, és ott elestem a óvárosban azokon a nagy köveken.
Aha.
És eléggé beütöttem a térdem, fájt, nem akartam tovább menni, és megkértem a feleségem, hogy jöjjenek, már elértem. És valami volt, hogy ilyen, ott a Váci vonalon mennek ilyen durván hosszú tehervonatok, és 10-valahány percet álltak a vasúti átkelőnél, meg ilyenek, és több mint egy óra volt, mire odaértek. És az alatt, az egy óra alatt elment a nap, elkezdett fújni a szél, én meg ilyen kis viszonylag vékony cuccban ott átsorogtam, vártam őket, és eléggé átfagytam, és az a durva, hogy nem is közben, hanem miután hazamentem, így napokon keresztül éreztem a hideget a csontjaimban, és ez tök durva, hogy nem mondom, nem is volt ilyen nagyon, nagyon hideg, hanem csak ilyen tizen pár fok volt, és nem volt rajtam elég ruha.
Ez
És
komoly.
így elképzelni azt, hogy milyen lehetett nekik ez a 4 fokban, jeges esőben, hasonló mennyiségű ruhában, amikor elkapta őket a vihar, mint amiben én ott átsorogtam 10-valahány fokban, nagyon durva lehetett. És
Igen.
És tényleg, hát ugye ez Kelmósze az egy dolog, hogy az ő videója az így bejárta az internetet, úgy kellett leszedni a bringáról. De tényleg mindenki azt mondta, hogy ez nagyon durva volt, és szerintem nagyon érdekes az, hogy az egynapos versenyeken ezt az időjárás protokollt, ezt mennyire nem veszik figyelembe, mert nem létezik, hogy ez, amit ott láttunk, hogy mondtam, 3 fok jeges eső, ez nem meríti ki az időjárás protokollban leírtakat. És tényleg
Igen.
egyébként valaki nyilatkozta, nem emlékszem már ki volt, hogy valószínűleg, hogyha 30 percre megállítják a versenyt úgy, hogy a versenyzők be tudnak ülni valami melegbe, ami tényleg egyébként azért Belgiumban, ahol járnak, egy kocsma is lehetett volna, vagy
Hát
egy
hogyne,
kávézó, vagy
simán.
bármi, buszok, csapatkocsik, nem tudom. Ha be tudnak menni valami melegbe, és egy fél órát, 3/4 órát ott kihúzzák tulajdonképpen a vihart, akkor valószínűleg nincs ez. És megnézed az eredménysorokat, a vasárnapit, hát nem sokan mentek jól vasárnap, akik benne voltak a Flash Valonos viharban, ha
Igen,
megnézed.
igen. És tényleg milyen komoly, hogy 44-en fejezték be a férfi feles valant, ez
Ja,
elképesztő, és
25%-a a mezőnynek.
igen, nagyon komoly. Beszélgetettünk hosszan arról, de talán elmenne az adásidőnk, amire beszéltetek a Liège közvetítés alatt, hogy vajon a női versenyek, női egynaposok jobbak voltak-e ezen a tavaszon, mint a férfi egynaposok, de szerintem a kérdés az egyértelműen igen.
Hát
Mert hogy
figyelj, Én szeretem nézni ezeket a versenyeket, őszintén szólva, mert csodálom ezeket a Dylan Teuns által az Istenek gyermekeiként leírt UFO-kat. Tehát, hogy az, hogy Van der Poel elmegy a Rubén és nyer 3 perccel, meg hogy Pogacar elmegy a Liège-en és megy, nyer 2 perccel, nem, végül 2 perc nem lett, hanem 1:40 lett belőle, de hogy ilyen különbséggel nyer, ezek szerintem fantasztikus teljesítmények.
Igen.
És igazából nem mindig volt izgalom ezeken a versenyeken, nem az első helyért. Tehát, hogyha valakit csak az érdekel, ki nyer, azok számára ezek a versenyek valószínűleg elég unalmasak lehettek.
Igen.
Ráadásul egyébként a legtöbb versenyen még azt is körülbelül be lehetett lőni, hogy hol lesz a döntő támadás. És szerintem ettől még ezek jó versenyek voltak. Az biztos, hogy amilyen dominanciát hoztak ezek a versenyek tavaly a nőknél, hogy lényegében Kopecky meg Follering nyert mindent, az idénre nagyon megváltozott.
Igen,
És
mintha teljesen megfordult volna a
így van,
képező.
így van. És ilyen szempontból izgalmasabbak voltak a női versenyek. Azért tényleg itt Foss nyert Vibes előtt Amstelt, úgyhogy Vibes korán ünnepelt, Longoborghini nagyon erős volt, lehet, hogy még erősebb, mint Follering így az összességében az Ardennekben. Grace Brown tudott nyerni teljesen meglepetésre egy Liest.
Nevjadoma 5 év után nyert
Igen,
újra a versenyt.
flash győzelem nyelvjadomával. Szóval jó versenyek voltak a női versenyek, és a férfiak talán kevésbé. A Flash az nagyon jó versenyt hozott, csak ott meg hát azért sajnálta az ember őket.
Igen.
Úgyhogy nem tudom, mondom, én nekem nincsen bajom feltétlenül ezekkel a versenyekkel, ahol van egy fölfelé kilógó, aki tényleg olyan teljesítmény nyújt, amit lehet csodálni. A második helyére általában izgi, most is az volt, a Liège is az volt. Úgyhogy igazából ennyi.
Igen, és majd várjuk azt a pillanatot, amikor végre az UFO-k egymás ellen mehetnek úgy igazából. Mert hogy a baszkör egy-két szakasza hozhatott volna valami hasonlót, legalábbis ott Vingegórék, Roglicsék, Evenepoelék között, de az sem hozott. Lehet, hogy majd csak nyáron látunk. Vagy valószínű, hogy majd csak nyáron látunk ilyesmiket.
Hát
Valamit még
amennyire
akar.
tudom, az olimpiára például már nem mindenki akar közülük
Igen.
menni,
Igen.
mármint hogy az olimpiai mezőnyversenyre, de azért azt szerintem az meglepne, hogyha az Pogacsár megnyerné.
Kemény lenne, az biztos. Valamit még akartam, és eszembe is jutott, hogy Walter Attiról és Vas Blankáról beszéljünk, mert hogy Blanka dolgozott sokat a héten a csapatnak, nem ő tehet arról, hogy végül is nem jött össze egyik egy naposan sem a győzelem, Ati pedig tegnap vasárnap, attól függ, melyik nap hallgattok minket, benne volt egy bukásban. Szerintem olyan nagyon-nagyon sokat nem szűrhetünk le kettejük formájáról, meg nem is kellett szerintem ez alapján, a hét alapján, nem?
Talán inkább Blanka csapaton belüli hierarchiában elfoglalt helyéről.
Igen.
Arról leszűrhetünk, mert igazából ugye az a baj ezzel az SD Works-el, hogyha mindenhova úgy mennek, hogy ott van Kopecky, meg Follering, meg Bredevold, meg ahol van értelme Vibes, és akkor Reusser szegény, aki ugye most talán már hamarosan visszatér, ő még ott se volt ezeken a versenyeken, úgy nehéz dolga van Blankának, és én továbbra is tartom azt, hogy szerintem a Flash Wallon az egy olyan verseny, ahol lenne olyan csapat, ahol Blankáért dolgozik a csapat, és az feküdne Blankának. Nyilván, hogyha a Follering ott van, akkor érte dolgozik Blanka. És ugye az SD Works azért viszonylag sokszor fordul elő az, hogy átadják a vezetés lehetőségét másnak a főmezőnyben, de azért, amikor szarban van a haza, akkor meg az Amstelen volt, hogy Blanka meg Kopecky húzta a sort.
Igen. És azért ott látszott, hogy Blanka jó erőben van.
Hát igen, de mondjuk nem tudom. Tehát a helyezések alapján nyilván ez nehéz megmondani, mert az, hogy begurul Csekkinivel, most tök mindegy, hogy a 80. vagy a 60. vagy a 30. helyen, az lehet, hogy az, hogy egyébként, hogyha életem múlik rajta, akkor be tudott volna jönni a legjobb 20-ba,
Igen.
de mivel nem múlt, ezért így jött be. Meglátjuk a Vuelta-n, nem tudom, egyébként nem néztem a Vuelta útvonalat, hogy milyen szakaszok
Ott
vannak.
lesz egy-két olyan szakasz, ami kedvez neki, mondjuk ha itt az utolsó hétvégét nézzük, ott ugye hegyi befutóval zárul majd a verseny, és ott a 7. szakasz, az tipikusan egy ilyen kis kisebb dombos befutó, nem olyan kemény, mint a Mürdőű, de azért 600 méter, nagyjából ilyen 7%, az kedvezhet Blankának a végén, tehát egy szakaszgyőzelem megint benne lehet. De ezt általában szerintem el lehet mondani róla, ha megkapja az esélyt.
Igen, de egyébként ezeken a többnaposokon azért jobb eséllyel kap ő lehetőséget, mint ahogy kapott az előző években is, amikor úgy volt.
Igen. Focis blokkal menjünk tovább, és aztán majd beszélünk még a hétvége nagy eredményeiről, mint az egyéni sportokat tekintve. De ha visszapörgetünk az időbe kedd meg szerda estig, akkor kialakultak a foci BL elődöntői, PSG Dortmund és Real Bayern, és talán a Real továbbjutása az egyik legmeglepőbb itt a City elleni 11-es párbaja, meg hát nyilván arról marad emlékezetes ez a 4-4 döntő, hogy azért a Barca, mondhatjuk azt, hogy a PSG felett állt erővel, de aztán a kiállítás az ott teljesen megpocsékolta a csapat sorsát. Kiállítás volt ott szerinted? Te, mint Barca szurkoló, mit mondasz? Objektíven vagy szubjektíven?
Hát szerintem az volt. Tehát tényleg egy kiugró, zicserben kiugró játékos ellen.
Volt kontakt?
Volt kontakt, igen. Nem igazán lehet szerintem ezért kárhoztatni a bírót. Én egyébként továbbra is, illetve ismét, nem továbbra is, ismét azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon keveset láttam ezekből a meccsekből, mert pont ugye kedd este, amikor a Barca játszott, akkor sportkvízen voltunk néhányan a kollégákkal.
Egy jó második hely, tegyük hozzá.
Igen, most kiderült, én úgy emlékeztem, hogy már nyertünk, de 4-ből 4 második helyünk van.
Az ez is csapat.
Az.
Nem baj, majd legközelebb, ha én
hát,
is megyek, akkor
hát ha Kalcsopoli után vissza, két aranyérmet legalább megkapunk valami utólagos óvás után. Na, szóval nem sokat láttam ezekből a meccsekből, Bernardo Silvának a 11-esét láttam.
Az nagyon
alappal,
szép volt.
Igen. És láttam egy összefoglalót a Barca PSG-ről. Hát azért ott nagyon lubickolt Mbappé, meg a többi gyors PSG csatára holt fáradt Barca védők között így a 80. perc környékén.
Igen.
Úgyhogy, hát figyelj, én mondtam egyébként, hogy ki fog esni a Barca. És aztán
Hát.
ugye még elvesztették az El Clasicot, ami
Igen.
egyébként szerintem, már bocsánat, de szerintem egy nagyon nagy baromság egy El Clasicot úgy sorsolni, hogy egy BL negyed döntős párharc, hétközi párharcok utáni hétvégére tenni.
Igen.
Annyi ilyen kvázi üres járat van az európai klubfociban, ahova be lehetne rakni egy El Clasicot, amikor sokkal nagyobbat szól. Mindegy.
Igen. Azt viszont láttad, hogy Lamine Yamalnak milyen fantomgólja volt?
Nem.
Lunin a gólvonal mögött fogta meg a labdát, és ugye a VAR az nincsen a spanyol bajnokságban, úgyhogy...
VAR van, nem? Gólvonal technológia nincs.
Hát, vagy igen, most... igen.
VAR van, az biztos, hogy VAR
igen,
van,
tehát,
mert
hogy
mindig
ja,
azon
a gólvonal,
röhögök, hogy kiírják
igen.
a VAR bírók nevét, és ilyen
Igen,
25
igen, igen,
darab
igen.
Sánchez, Jiménez, López és hasonló nevek ott sorakoznak a
Igen, de
VAR szobában.
akkor értetted, hogy... Tehát akkor én nem tudom, nem értem ennek a technikai hátterét nagyon, meg nem is tudom.
Hát amennyire
De hogy...
tudom, a gólvonal technológia az egy ilyen automatizált rendszer.
Igen, de hogy mondjuk egy VAR nem tudná visszanézni ezeket a szitukat?
Nem tudom. Az is lehet, hogy a szabályban az van, hogy nem lehet.
Ja.
De nem, nem, figyelj, én nekem ez a fő bajom a VAR-ral, hogy ez egy tök jó dolog lenne, hogyha tényleg minden egyes kérdéses dolgot megvizsgálna a VAR csapat, tehát nem azt mondom, hogy álljon a játék 5 percenként, hogy mindent vizsgáljanak meg, és ahol van kétség, akkor igenis szóljanak közben, mert tényleg, tehát volt itt, nem tudom, a Liverpoolnak volt egy meccs, amikor Melbe rúgták valamelyik Liverpool játékost egy szoros meccsnek a végjátékában,
Igen, volt valami.
11-est érően, és akkor nincs VAR. Azt mondta, a City Liverpool meccs
És
volt, de
szerintem
nem.
Szala volt az. Az
Szerintem
rémlik.
nem Salah volt, szerintem valamelyik ilyen Mésző Gézát idézve, nagy darab feka játékos. Valamiért ez rémlik, de lehet, hogy
Nem
már a
tudom, mindegy.
memóriám rossz. Szóval, hogy ott is egy ilyen teljesen nekem egyértelműnek tűnő helyzet, hogy legalább az, hogy megnézd, az egyértelmű. És aztán, hogyha megnézed, és még mindig azt mondod, hogy szerinted ez nem 11-es, akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor másképp gondolkodunk a fociról. De az, hogy meg se nézi, azt nem értem. És akkor ugyanez a gólvonal technológia, de megnézed kéziben is, olyan hülyeségek vannak, hogy ez valami félelmetes.
Igen.
Varral együtt, meg egyáltalán az a rendszer, ahol a VAR működik, ahol a játékvezető egy ilyen kis potmétert így tekerget, vagy nem tudom mit, egy csúszkát, és akkor van, hogy fél percet átpörget, mire már odaér, és nem is a jó kameraállásban, ez borzalmasan amatőr az egész.
Sajnos igen, megöli a játékot egyébként.
Igen, mert egyébként, hogyha ez tényleg úgy működne, hogy figyeli egy csapat, szól, megnézi, megyünk tovább. Szól, megnézi, visszavon ítéletet. Gólvonal technológia működjön már, hát könyörgöm, ha a Premier League-ben, meg a BL-ben tud lenni, meg az EB-ken, VB-ken, akkor a spanyol El Clásico miért nincs?
Hát ez az.
Na, ez nekem nagyon fura.
Igen. Na mindegy, majd hát ha egy ilyen elklasszikus baki után valamit elgondolkoznak és változtatnak.
De egyébként van egy ilyen érzésem, hogyha ezt a meccset megnyerte volna a Barca, akkor se lett volna bajnok.
Hát valószínűleg igen. Most ugye 11 pont így a különbség. Nagyon rémlik a
Hát
két
így
csapat
biztos
között.
nem lesz, de ugye, hogyha a Barca nyer, akkor lett volna 5, ami
Igen.
azért még nem egy tragédia.
Igen. Ha már bajnoki cím, a Ferencváros megszerezte a 35. bajnoki címét az NB1-ben. Talán ez a hír, ez nem olyan meglepő, sőt, viszont ha minden igaz, akkor jön egy nagy szponzor, a következő hetekben lesz, lehet bejelentés. Én nagyon titkoltan fogalmaznak sokan, de hát egyértelmű, hogy a Gazpromról van szó. És
Én ezt...
azért erről beszéljünk egy pár szót, hogyha lesz hivatalos bejelentés majd akkor is, de most is. Azért ez, nem tudom.
Hát
Amellett, hogy egy
én szerintem
kurva nagy... Egy...
Én értelmezni nem tudom
Én
ezt.
is azt mondom, ahhoz képest, hogy egy kurva nagy cég nyilván, meg hogy pénzügyileg nyilván nagyon jó lesz, de azért csak arról a Gazpromról beszélünk, ami, ha jól tudom, azért nem szponzor most, szerintem a Crvena Zvezda a foci csapatán kívül sehol, mert hogy orosz cég.
Hát de nem is az a lényeg, hogy orosz cég, mert orosz cégek vannak, olyan orosz cégek is, amik nem követnek el semmi rosszat. De hát a Gazprom
Hát
az
hogyne,
az
persze.
egész rendszernek az egyik fő
Igen,
működtetője, meg
igen, igen,
kifizető
igen.
helye, meg...
Igen.
Hát, hogy én ezt esküszöm, hogy nem értem. Ez kicsit olyan, mint hogyha így direkt trollkodnának az európai, a nyugat-európai mainstream-mel, nem?
Igen, igen, amúgy.
És hogy...
És...
Tehát, mi benne van a pakliban szerintem simán az, hogy a Fidesznek vagy Orbán Viktornak személyesen nem nehéz ezt eldönteni, hogy ez most kinek volt az ötlete, hogy erre az álláspontra helyezkedjenek így a háború elejétől kezdve, de hogy simán benne van a pakliban az, tényleg az oroszok megnyerik előbb-utóbb ezt a háborút, akárhogy végződik. Azt azért nem gondolnám, hogy mondjuk ennek az lesz a vége, hogy megszűnik Ukrajna, vagy valami nagyon pici állam mázsugorodik össze itt Nyugat-Ukrajna, mai Nyugat-Ukrajna területén, de hogy egyébként azért nem kizárható az, hogy ez a helyezkedés, ez majd bejön így a
Igen.
magyar kormánynak. De hogy jut eszébe 2024-ben egy magát egyébként ugye ilyen pont az európai középmezőny felé pozícionáló klubnál,
Igen, meg magát
klubnak,
nyugat,
a Gazpromot
meg magát,
behozni.
majdnem nyugat-európainak nevező klubnál egyébként, mert ugye vannak ilyen nyilatkozatok Kubotov Gáboréktól, hogy nyugat felé közelít a csapat.
Nyugat-Európában azért másképp működnek a dolgok, de
Igen,
most
csak nem tudja.
az egy dolog, hogy hogyan jutott a Fradi idáig, ahol most van, mert nyilván ahhoz nagyon sok magyar állami forrás kellett, meg nagyon sok olyan szponzori bevétel kellett, amivel tudták azok a cégek, hogy jó indulatot nyernek az államnál, vagy a kormánynál, vagy a miniszterelnöknél, vagy csak Kubatovnál, tök mindegy. Annyira összefonódott a magyar politikával a magyar foci, hogy igazából ezek ilyen megkerülhetetlen összefonódások. És hogy persze tudták azt, hogy jó indulatot vásárolnak maguknak, viszont közben tényleg a Fradit eljutották egy viszonylag jó szintre. Olyan szintre, ahol magyar klubcsapat szerintem nem nagyon volt így az elmúlt 30 évben
Valószínű,
rendszerváltás
igen.
óta. És most már ezen a szinten egyébként szerintem már olyan nagyon sok ilyen jellegű pénz nem is megy feltétlenül bele a Fradiba, mert most már vannak az UEFA-tól elég jelentős bevételek, vannak olyan focisták, akiket olcsón megvesznek, és jó pénzért tudnak továbbadni jól sikerült európai szereplések után. Tehát, hogy most már szerintem kvázi önfenntartó ez a rendszer. Bár ugye az MVM azért még elég sok pénzt beletol helyenként a Fradiba. De ezt a Gazpromot, ezt nekem nem fogja tudni senki megmagyarázni, hogy ez miért jó ötlet.
Arra leszek kíváncsi, hogyha tényleg jön szponzornak, akkor mondjuk messzponzor lesz, vagy valami névadó szponzor is,
Nem
és
tudom.
akkor az UEFA majd engedi-e egyáltalán, mert szerintem nem.
Hát nem tudom, az, hogy ott most milyen szabályok vannak.
Nem tudom. Arra leszek kíváncsi, hogy oké, érkezik pénz, de hogy vajon ezt a játékos keretben hogyan próbálják megjeleníteni, vagy most igazolnak akkor még nagyobb játékosokat? Vagy kit tudnak elhozni ide, aki úgymond nagyobb név? Most hoznak orosz játékosokat, akik nem a CSKA Moszkvában, meg a Zenitben játszanak, hanem a Fradiban? Vagy hogy? Nem tudom elképzelni ezt a...
Tényleg én se.
Kíváncsi leszek az átigazolásokra is, meg minden másra. Na, majd a bejelentés után lehet, hogy okosabbak leszünk egy fokkal. Elképzelhető, hogy már a következő adásban, vagy azután beszélgethetünk róla. Mondtam, hogy még visszatérünk a hétvégéhez, mert hogy volt két világcsúcs atlétikában. Egyrészt a női mezőnyben futott maraton világcsúcsa dőlt meg Londonban. Jepchirchir 2:16-os idővel döntötte meg a világcsúcsot. Egészen pontosan 2 óra 16 perc 16 másodpercet futott. És mondott Duplantis 6:24-ig jutott Kínában, és azt mondta, hogy nem volt egy jó ugrás ez tőle, úgyhogy megcélozza a 6:25-öt.
Hát, hogyha nem volt jó ugrás, akkor viszonylag könnyen meg lesz.
Ja.
Duplantis is kicsit olyan számomra, mint az UFO bringások, hogy így nézed
igen,
és
amúgy.
Csodálod, nem?
Igen.
És ráadásul a rúdugrása szerintem egy annyira bonyolult mozgássor, amit, hogyha valaki ennyire magas szinten tud csinálni, az szerintem mindig ilyen lenyűgöző.
Igen, de tényleg csodálni lehet, nagyon komoly. A legjobb,
De...
bocs,
Mond.
mondd, aztán majd mondom.
Csak annyi, hogy azért az érdekes, nem? Hogy itt a diszkoszvetés után most két atlétikai
Igen.
világcsúcsot döntöttek meg, és
Igen.
úgy még azért van 3 hónap az olimpiáig.
Igen.
Atlétika versenyek, ráadásul az olimpiának is a második felében lesznek. Ez szerintem tök érdekes, hogy már most. Jó, mondjuk, oké, Duplantis ez olyan, hogy lehet, hogy az olimpiáig még 4-5 centit is javít a világcsúcson.
Igen. A legjobb, hogy Duplantis barátnője elmondta azt, hogy az utóbbi hetekben ugye Amerikában, Louisianában voltak, és semmi különöset nem csinált Duplantis. Azt mondta, hogy ugye volt egy versenye még a fedett pályás szezonban, ahol nagyon szenvedett. Nem is tudom, melyik nagy verseny volt, hülyeséget nem akarok mondani, de hogy utána semmi más nem csinált, csak pihent. És igen, a Glasgow-i fedett pályás VB volt, ahol ugye majdnem kiesett nagyon hamar, aztán végül is nyerni tudott, de hogy ennyit számít az, hogy valaki pihen pár hetet. Úgy
Nem
tűnik,
tudom,
hogy...
Louisiana jó hely.
Ja.
Úgyhogy azt így meg tudom érteni, hogy ott így elvonul az ember és pihenget.
Azt mondta, hogy country zenét hallgatott, és az a baj, hogy sört iszik mellé mindig. Úgyhogy a következő fél évben nem szabad country zenét hallgatnia, mert akkor sört sem fog inni.
Csak akkor iszik sört, hogyha country zenét hallgat?
Állítólag igen.
Az jó.
Ez a svéd sajtó lehozta ezt.
Oké. Okay.
Komoly. Megint a hétvége, vagy még mindig a hétvége. Pucsovics Márton 250-es tornát nyert Bukarestben. Meglepett amúgy. Nem követtem, egy percet sem láttam belőle, de Salakon, 6 év után.
Ja, ja, ja.
Érdekes.
Tök jó. Igazából ugye az az érdekes, hogy ilyen világranglista pontokat tekintve ez erősebb eredmény, mint Marozsánnak a Miami negyeddöntője.
Igen.
Bár valószínűleg azért nem kellett olyan szintű ellenfeleket megvernie Fucsovics, csak nem tudom pontosan, hogy mi volt a sorsolása. De attól még tornagyőzelem az tornagyőzelem, és ugye ezzel ő is most egész közel került ahhoz, hogy olimpiai résztvevő legyen, azért ez tök jó
Pontosan.
lenne, ha lenne két magyar az olimpián.
Igen, az nagyon komoly, komoly szint. A snooker VB, elkezdődött a snooker VB, és ez is egy tök érdekes téma. Hogy van az, hogy Luca Brecel, a világbajnoki címvédő, az első meccsén kiesik? És tényleg
Hát
van
ez...
egy ilyen átok a Crucible-ben, amit bugáik is írnak a honlapunkon, aki szeretné, olvas fel a cikkeket, de nem semmi.
Én ezekben a dolgokban nem hiszek, hogy átok van. Szerintem ez a snooker mezőny ez iszonyatosan kiegyenlített.
Ja.
És valószínűleg tényleg nem csak, hogy ilyen egy tornás mintákról nem érdemes beszélni, hanem itt ilyen 10 éves mintán érdemes megnézni, hogy ki mennyire sikeres. És lehet, hogy egy 10 éves mintán Brészelnek egy VB címe lesz, és sok kiesése első-második fordulóban, lehet, hogy 5 VB címe lesz, ezt még nem tudod.
Igen.
Úgyhogy én nem gondolok ilyenekre. Szóval tényleg itt annyira mindenki tud játszani. Az 130 profi, és ugye közülük csak 32-en indulnak el a VB-n.
Igen.
Mindenki tud játszani. És két session, itt olyan 4 óra. Lehet, hogy egyik nap 4. Sőt, van olyan is, hogy azt hiszem, hogy elkezdik délelőtt, és aztán este be is fejezik az adott meccset. És akkor, hogyha rossz napod van, akkor
hát akkor
nincs
igen.
esélyed.
Akkor ennyi. Kínába vándorlunk át, mert hogy két elég érdekes téma is volt a héten. Pekingi félmaraton. Láttad a befutót, a kínai srác, meg a három
Hát,
etióp és kenyai sráccal?
láttam a fotót, meg hallottam a sztori, de ebben az a vicces, hogy én emlékszem olyanra, hogy ruandai körversenyen a két profi csapat egyike volt a Totál, és a Totálosok azok úgy kvázi szurkolva engedték maguk elé a ruandai versenyzőt az
Igen.
egyik szakaszon, pedig az egy profi verseny, tehát ez nem valami kis bohóckodás, az egy 2.1-es verseny a
Igen.
ruandai kör, úgyhogy én ezen már nem lepődtem meg őszintén, szóval egy kicsit sem, mert nem, miért lepődjünk meg.
Hát persze, és az volt a megállapodás eredetileg, hogy ők nyúlként fognak futni a kínai előtt, hogy megdöntse a kínai félmaratoni csúcsot, csak valamiért a szervezők elcsesztik az egészet, és beírták őket hivatalos versenyzőként, és ezzel, hogy a végén előre engedték az afrikai futók a kínait, ezzel megsértették a versenyszabályzatot, és emiatt zárták ki őket utólag.
Ez van.
Tehát lehet, hogy ha nyúlként regisztrálják őket, akkor most egyáltalán nem beszélünk róluk. Na de beszélünk a kínai doppingról, mert
Hát ez...
úszásban hatalmas a botrány.
De tényleg az, vagy
Hát
csak
tényleg az,
nálunk van fölfújva?
Nem, tényleg. Sőt, én írtam egy cikket most hétfő reggelre, meg azért megjelenik egy-két cikk, de szerintem mi még viszonylag finoman kezeljük ahhoz képest, amilyen felindulás van. Tényleg nagyon sok jó úszó ausztrálok, amerikaiak, britek, stb. Még Marshan is megosztotta azt, hogy ugye 23-an a Tokiói olimpia előtt állítólag pozitív doppingtesztet produkáltak. Ha minden igaz, a New York Times meg a német médiában egy-két nagyobb honlap utána járt a dolgoknak, és egy ilyen tényfeltáró, ilyen 61 oldalas dokumentumot adott ki. És állítólag 2020 végén és 21 elején 4 napot töltöttek egy szállodában, egy hotelben a válogatott tagjai, és ott 23-an, köztük az a Zhang Yufei, aki 2 aranyérmet szerzett az olimpián, meg az a Fang Shun, aki ugye Cselaci előtt nyert a 200 vegyesen, és aztán meghajolt Laci előtt, szóval ők is dopingoltak, és aztán mégis engedték őket versenyezni, ugye a WADA és a World Aquatics, a Nemzetközi Úszó Szövetség állítólag tudott róla, de hogy azt mondták, hogy olyan kicsi koncentrációban, olyan alacsony koncentrációban mutatta ki a szervezet ezt a tiltott dopingszert, ami talán ilyen hiba határon belül van. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy most derült ki. Amúgy érdekes, nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, de pont a kínai úszóbajnokság közben, nem tudom. Kíváncsi leszek a végére, mert állítólag az is ott van a pakliban, hogy a kínaiakat kizárhatják a Tokiói olimpiáról, ugye az eredményeket átalakíthatják, így például Kapás Bogi bronzérmes lehetne 200 pillangón, és állítólag az a veszély is megvan, hogy a párizsi olimpia úszóversenyeire, aki rakják őket teljesen.
Kicsit nekem mindig az az érzésem a kínai úszó eredmények kapcsán, hogy hullámfölfutás, dopping botrány, hullámfölfutás, dopping botrány, és
De
ez
pont ez van.
váltakozik, de már mióta már Egerszeginek a karrierje végén, akkor a 94-es római VB volt az, nem? Ahol egyszer csak
Igen.
megjelent egy vagon kínai úszó, és olyan eredményeket úsztak, hogy nézett mindenki, aztán hogy nem, mindegyik doppingolt.
Igen.
És akkor így mentünk tovább. Szóval, hogy
Igen.
ja, és most persze túlzok, mert biztos nem mindenkiről derült ki.
Hát
Hát
jó,
azért
de...
a kínai állami úszócsapatban arra tippelnék, hogy nem egy-két ember véletlenül saját szakára szerez be dopingszereket, hanem ha van állami dopingolás, akkor az Kínában van. Mint
Igen.
ahogy általában ugye a totalitáriánus országokban szoktak ilyen programok működni, a múltban is ott működtek.
Igen.
Nem tudom, nehéz ügy ez. Nagyon nehéz, mert hogy hívják a új 100 gyorsos csodagyereket?
Pánzsenle.
Na, tehát most akkor úszik ilyen, nem tudom, világcsúcsot, meg ilyenek, és akkor két hónap múlva, vagy három hónap múlva jön egy ilyen hír, hogy
Igen. Kíváncsi
23
leszek.
kínai úszó produkált pozitív doping mintát.
Majd az olimpia után van egy ígéret arra, hogy Pánzsán le erőnléti edzőjével egy portugál sráccal készíthetünk interjút, mert az olimpia utánig szól a szerződése. Én beszéltem vele, most is ott van Pekingben, tök érdekes dolgokat mondott, és ha minden igaz, majd nyilatkozhat, miután vége a szerződésének, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy erről mond-e valamit, meg hogy ez hogy mint volt, de
Hát,
érdekes.
ja. De egyébként
De
meg
tudod mi ez? Bocs,
azért
bocs,
elég...
bocs. Azt még elmondom,
Mondd.
hogy ilyen 15-16 évesek nyertek most a kínai bajnokságon aranyérmeket, 800 gyorsan, 16 éves Zhang Zhanshuo nevű, eddig egyáltalán nem ismert srác nyert, na csak ennyit zárója bezárva.
És ott voltak ezek az úszók, akik ebben
Hát
érintettek?
ott ők is indultak
Őket
néhányan,
is
igen.
megverték a 16 évesek?
Igen.
Na mindegy, szóval, hogy kicsit azért ugye itt az orosz téli sportolóknak az esete jön elő,
Igen.
hogy itt azért valószínűleg tényleg egy olyan doping program lehet, ami magasabb szinten működik, mert nem vagyok abban a szempontból naív, hogy azt mondjam, hogy a sport az teljesen tiszta, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy vannak játékszabályok, és hogyha valaki a játékszabályokat betartja, akkor a játékszabályokon belül is vannak olyan mozgásterek, hogy mit tudom én, és nem akarok nagy hülyeséget mondani, de egy mikrodózisú EPO-t, az például ugye valószínűleg nem nagyon mutat ki dopingteszt, vagy csak nagyon érzékeny dopingtesztek mutatnak ki, ugye erről dokumentumfilm is készült, nem én találom föl itt a spanyol viaszt, vagy vannak olyan szerek, amiknek a kiürülése az ugye, nem tudom, 4 óra, és akkor lehet tudni azt, hogy reggel 6 előtt úgyse jön a doping ellenőr, akkor ha este beadod magadnak, akkor reggelre kitisztulsz. Ilyenek is vannak állítólag, vagy nem,
Igen.
lehet, hogy nem is állítólag, hanem bizonyítottan. Szóval, hogy igen, vannak játékszabályok, nyilván nem tolhatod tele magad szteroidokkal, mint nem tudom, 1978-ban, de valószínűleg vannak olyanok, akik mégiscsak használnak olyan szereket, amiket nem lenne szabad, de nagyon kis mértékben használják, és úgymond ügyesen elkerülve azt, hogy lebukjanak vele. De hogy ha valaki eljut oda, hogy pozitív dopingtesztet produkál, akkor valószínűleg ő a játékszabályokat már nem tartotta be. És onnantól kezdve viszont akkor ne induljon olimpián.
Igen. Van egy tök jó összeállítás arról, hogy ugye kiderült annak a 23 versenyzőnek a neve, akik állítólag doppinggal indultak, és van egy lista, hogy kik azok, akik nem doppingoltak. Tehát most három férfi versenyző van azok között, akik állítólag nem produkáltak pozitív mintát, és van tudom én, 15 női versenyző, tehát a 39 fős csapatból 23-an doppingoltak, és 16-an nem. Most ez is olyan, hogy... Ja.
Hát igen. Egyébként meg azon gondolkoztam el a hír kapcsán, hogy milyen érdekes, hogy Kapás Bogi azért folytatta még 3 évig a pályafutását, mint ahogy ezt elmondta nekünk múlt héten, mert nem akarta azzal a kudarcos negyedik helyen lezárni, és
Igen.
is lehet, hogy abból a kudarcos negyedik helyből így 3 évvel később lesz egy bronzérem.
Igen. Majd postázzák az új házba az érmet
Ja.
neki. Az szép lenne.
Legalább
Egy
lesz
rövid...
mivel játszani a macskáknak.
Igen. Egy rövid téma maradt itt a végére, méghozzá az új Max applikáció, ami...
Szerintem Maxnak kell mondani magyarul.
Maxnak? Jó,
Nem
akkor
tudom.
mondjuk Maxnak. Május 21, ugye, Dani? Jól rémlik az indulás
Jól.
időpontja.
Igen.
És hát aki még nem hallott róla, azoknak egy-két infót elmondunk. Ugye az HBO Max vagy HBO Max alkalmazása megszűnik, és az Eurosport applikációnk ilyen szempontból szintén átalakul, és úgymond beolvad a Maxba. És majd például, akinek lesz Max előfizetése, az ingyenesen nézheti a csomag tartalmával, pontosabban nézheti a Párizsi olimpiát, és különböző csomagokkal, meg konstrukciókkal lehet majd a következő években nézni az Eurosportot a Max előfizetésen belül. Úgyhogy mi is várjuk azt, hogy milyen lesz, meg hogy fog ez kinézni, de jelenleg ezt tudjuk, és várjuk ezt a következő egy hónapot, hogy addig még derülnek ki, aztán rajtolunk majd május 21-én.
Igen, hát ugye most már azért két sajtóközlemény is volt, kijöttek az árak, és hát itt igazából szerintem azt kell az egészben kiemelni, hogy ez egy dolog, hogy az Eurosport, de hogy itt tényleg ilyen nagyon-nagyon sok tévécsatornának a nagyon-nagyon sok, meg nem csak tévécsatornáknak, hanem filmstúdióknak is nagyon-nagyon sok műsora válik elérhetővé ezen a platformon. Úgyhogy szerintem akinek eddig is volt HBO-s előfizetése, az örül, mert jön egy csomó plusz tartalom. Akinek meg nem volt, annak meg el kell döntenie, hogy ez mennyire fontos neki. Ami biztos, hogy, vagy legalábbis én rámerem tenni a fejemet is akár, hogy felhasználói élményben azért ez nagyon magas szint lesz.
Az biztos.
És azt mi is tudjuk, hogy a jelenlegi Eurosport.hu-s meg Eurosport alkalmazásos felhasználói élmény azért ez nem mindig 100%-os, mi igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tényleg a létező legpöpecebb legyen, de még így se feltétlenül az. Valószínűsíthetően a Max érkezésével azért ez változni fog, és nagyon jó tartalmak lesznek elérhetők, olyan jellegű dolgokkal is készül az eurós, illetve a cégcsoport, most ez nem csak mi, hogy majd ilyen saját műsorújságot, vagy saját műsorrendet össze lehet rakni, meg ilyen dolgokat, tehát tényleg nagyon jó ilyen felhasználó barát élmény lesz ez valószínűleg. Igen. És az a vicces egyébként az egészben, hogy olyan nagyon sokkal többet azért a széles közönségnél mi se tudunk erről.
Igen,
Ez a
igen.
cégcsoport, ez nagyon nagy lett. És mi ennek ugye az egyik ilyen kis ágán vagyunk, egy kis levélen, egy pár
Igen.
kis, nem tudom, bogár.
Igen.
Úgyhogy tényleg nagyon sok kérdés is érkezik mostanában, akár e-mailben, akár a Twitteren arról, hogy most mi lesz, hogy lesz májustól. Mi se tudunk mindenre válaszolni, van egy kép a fejünkben, de az egyáltalán nem biztos, hogy az lesz a végleges verzió.
Igen.
De abban tényleg biztos vagyok, hogy ez felhasználó élményben sokkal magasabb szint lesz, mint amit eddig az Eurosport alkalmazást tudott.
És az is biztos, hogy az olimpián egy marha nagy élményt kap, aki előfizet, mert tényleg felugró ablakokkal ki lehet válogatni, hogy éppen melyik eseményt szeretné beállítani előre, hogy jelezzen a telefon, vagy a laptop, vagy bármi az adott versenyszámról.
Meg
Állítólag sorozatnézés közben is felugrik majd az ablak, hogy éppen elkezdődik egy szám bárhol máshol, úgyhogy jó lesz ez.
nekem például az tök kényelmes, hogy a Vodafone-os set-top boxomon ott az HBO gomb, és egy
Igen.
gombnyomással ugyanúgy, ahogy mondjuk a Netflixet elindítja az ember, úgy el fogom tudni indítani ezeket a közvetítéseket is.
Igen. Ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás. Jelentkezünk majd a jövő héten is. Rév Dániát és Nagy Benyámint hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.